1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Második rész. Az előző rész tartalmából. 1793 tavaszán egy párizsi zászlóalj az erdőben egy asszonyra és három gyermekére bukkan. A frissen megözvegyült asszonyt és a félárva gyerekeket a zászlóalj őrmestere az alakulat mellé veszi. Ugyanezen a tavaszon egy vitorlás kihajózik a bonnyűti öbölből. A kapitánynak már az induláskor szemet szúr egy öreg ember, aki később kivételes erőről és szigorról tesz tanúbizonyságot. Kivégezteti a hajó tüzérét, akinek a hibájából egy elszabadult ágyú hatalmas károkat tett a hajóban. A kapitány és a matrózok az eset után a polgárháborút megnyerni képes vezért látják az aggasztjánban. Így, amikor a hajó veszni látszik, egy csónakba menekítik egy önként jelentkező matróz társaságában. Az aggasztján utitársa az általa kivégzett tüzér testvére.
A matróz 30 esztendős lehetett. Két ökle izmosan markolta az evezőt. Arca szelíd és nyugodt volt. Az övében tőr, két pisztoly és egy rózsafüzér volt.
Ki vagy te?
Most mondtam, hogy ki vagyok.
Mit akarsz tőlem?
Meg akarom ölni.
Hogy akarod?
Készülődjék.
Mire?
A halálra.
Miért?
Már mondtam, hogy meg fogom ölni magát.
Szeretném tudni, hogy miért.
Mert megölte a bátyámat.
Először megmentettem az életét.
Ez igaz. Először megmentette, azután megölte.
Nem én öltem meg.
Hát ugyan ki?
Saját maga. Hogy hívna?
Álmelónak. De mi szükség van a nevemre? Anélkül is megölhetem.
Hiszel Istenben?
Mi atyán, ki a mennyekben vagy?
Él még az édesanyád?
Igen. Rendben van. Még egy perce van méltóságodnak.
Miért szólítasz méltóságodnak?
Mert az látszik magán.
Van neked urad?
Van. Nagy úr az én gazdám. Hogy is élhetne úr nélkül az ember?
Hol van?
Nem tudom. Elment az országból. Lantanák Márkinak nevezik. Ő a héterde ura. Sohasem láttam még, de az semmit sem változtat azon, hogy ő az én uraságom.
No és ha látnád, engedelmeskednél neki?
Minden bizonnyal. Pogány volnék, ha nem engedelmeskednék. Engedelmességgel tartozunk Istennek, azután a királynak, aki olyan, mint az Isten, azután az uraságnak, aki olyan, mint a király. De ez nem tartozik ide. Maga megölte a bátyámat, meg kell ölnöm magát.
Mikor megölettem a bátyádat, helyesen jártam el.
Rajta, kezdjük.
Hallod-e az ágyülevéseket? Ott most emberek pusztulnak. Kétségbe esett emberek haldokolnak. Férjek, akik sose fogják viszont látni az asszonyukat. Apák, akik soha se fogják viszont látni a gyereküket. Testvérek, akik, mint te, soha se fogják viszont látni a testvérüket. Kinek a hibájából? A bátyád hibájából. Ha a bátyád jó szolga lett volna, ha hűségesen teljesíti a kötelességét, nem történik az a szerencsétlenség az ágyúval. A hajót nem sodorja el az ár, nem találkozik azzal az átkozott flottával. A bátyád volt a rossz szellem első segítőtársa, te vagy a második. amit ő elkezdett, te befejezed. Te a királygyilkosok pártján vagy, és a trón ellen, a hitetlenek pártján, az egyház ellen. Te megfosztod Istent utolsó támaszától, mert ha én nem leszek ott, én, aki a királyt képviselem, továbbra is felégetik majd a tanyákat, a családok továbbra is sírni fognak, a papok tovább véreznek. Bretagne tovább szenved, a király börtönbe marad, és Jézus Krisztus tovább sínylődik. Ki lesz az oka mindennek? Te! A lelked rajta. Isten előtt te fogsz felelni ezért. Egyedül vagyunk a nyílt tengeren. Te tőzd hát be a bűnödet. Én öreg vagyok. Te fiatal. Én fegyvertelen vagyok. Te fel vagy fegyverezve. Ölj meg!
Kegyelem, uram! Bocsásson meg nekem! Úgy beszél hozzám, mint maga az Úristen. Hibáztam. A bátyám is hibázott. Mindent megteszek, hogy az ő bűnét is jóvá tegyem. Rendelkezzék velem. Parancsoljon. Engedelmeskedni fogok.
Megbocsátok.
A két menekült csak 36 óra múlva ért partot. Hallották a halálra sújtott hajó utolsó hördülését, ahogy az oroszlán üvöltése hallatszik az erdőből, amikor a vadászok megölik. Aztán csönd lett.
Nagy uram, a Kusznon torkolatánál vagyunk. Vezessem vagy kövessem uraságodat?
Se egyiket, se másikat. El kell válnunk, Álmáró. Kettesben nem érünk sokat. Ezrével kellene lennünk, vagy egyedül.
De, nagy uram!
Tudsz olvasni?
Nem.
Jól van. Az írás tudó ember nagyobb bajt okozhat. Jó az emlékező tehetséged?
Igen.
Ide hallgass, Álmáló. Te jobbra fogsz menni, én meg balra. Vidd magaddal a zsákot, akkor parasztosabbnak látszol. Dugd el a fegyvereidet. Vágj magadnak egy botot a berekben. Mász át a kerítéseken, vágj át a réteken. Ne közelíts az emberekhez. Kerüld az utakat és hidakat. Át kell jutnod a Kusznon vizén is. Hogyan kelsz majd át?
Átúszok.
Jól van. A Szent-Obeni erdőbe még. Ott megállsz. Jelt adsz. Tudsz jelet adni? Jól van. Tessék, fogd. Íme az én vezéri jelvényem. Vedd magadhoz. Egyelőre fontos, hogy még senki se ismeri a nevemet. De ez igazol majd. A Lilium kelyhét a király kisasszony hímezte bele.
Köszönöm, nagy uram.
Most ide figyelj. Ez parancs. Lázadjatok fel. Ne kegyelmezzetek senkinek. Ismered Laturgót?
Még hogy ismerem-e? Odavalósi vagyok. A nagy kerekvárat, a mi uraságunk családi várát. Van ott egy vastag ajtó, amely az új épületet elválasztja a régitől. Olyan erős, hogy azt még az ágyú se tudná beszakítani. A föld alatti folyosót is ismerem. Talán nincs is ember rajtam kívül, aki ismerné.
A pénzről megfeledkeztem. Nesze, fogd. Ebben a levéltárcában 30 000 frank van. Vigyázz rá nagyon. Mindent odaadok, amin van. Nekem itt már nincs semmire szükségem. Sokkal jobb, ha nem találnak pénzt nálam. Emlékszel mindenre, amit mondtam?
Mint a mi atyánkra.
Mindenki szívesen fogad majd, ha meglátja a király kisasszony hímezte Liliumot. Ne feledd, hogy olyan helyekre is kell majd menned, ahol hegypártiak és egyéb fajankók vannak. Ott maskarába öltözöl. Mi sem könnyebb ennél. Ezek a köztársaságiak olyan buták, hogy kék ruhában, háromszögletű kalapban és háromszínű kokárdával mindenkit átengednek.
Értettem, nagy uram. Nem okozok csalódást.
Elmondod mindezt a vezéreknek, úgy, ahogy te tudod. Én jobb szeretem az erdei háborút, mint a nyílt csatamezőket. Azt akarom, hogy egy hónap alatt 500 000 fejvadász bújjék meg az erdőkben. Jegyezd meg ezt a jelszót. Nincs kegyelem.
Igenis. Minden tűzbe és vérbe kell folytani.
Úgy van. Nincs kegyelem.
Senkinek. Elmegyek mindenhová.
Vigyázz magadra. Ebben az országban könnyen osztják a halált.
Nem törődöm a halállal. A gyerek, amikor járni tanul, talán már az utolsó cipőjét koptatja.
Derék fiú vagy.
Hol találom újra nagy uramat?
Ott, ahol leszek.
És hogyan fogom tudni, hogy hol van?
Mindenki tudni fogja. 8 napon belül mindenki rólam fog beszélni. Példás büntetéseket fogok osztogatni. Megfizetek a királyért, a vallásért, és te rám ismersz majd arról, ahogyan rólam beszélnek.
Megértettem.
Ne felejts el semmit.
Legyen nyugodt.
Most menj. Isten vezéreljen.
Mindent megteszek, amit mondott. Megyek. Beszélni fogok. Engedelmeskedni. Parancsolni.
Az aggastyán megvárta, míg Álmáló egészen el nem tűnik a láthatáron. Akkor jól összehúzta magán a tengerész köpenyét, és útnak indult. Nézte a szélesen elterülő vidéket, amelyet zavaros ködbe burkolt az esthomály. Csak a látóhatár volt pontos fekete csík a fehér ég szélén.
11 falu, nagy község és kisebb helység háztetői látszanak. A park minden tornya kivehető. Elég magasra építették őket, hogy messziről hozzájuk igazodhassanak, akik a tengeren járnak. De ott van talán, amit keresek. Egy facsoport, falak, háztetők, valami major lehet. Megvan hát.
Újjával az ösvényeken és szántóföldeken átvezető útirányvonalát rajzolta maga elé a levegőbe. Aztán egy alaktalan és a homályban nehezen felismerhető tárgyat vizsgálgatott, mely a major főépületének teteje fölött imbolygott.
Ugyan mi lehet az? Se színe, se formája. Szélkakashoz nem hasonlít, mert lebegett a levegőben. Zászló lengetésnek pedig kevés lenne az értelme.
Az aggastyán törődött volt, szívesen elüldögélt a kövön. Átengedte magát annak a bizonytalan révületnek, melyet a fáradt emberek éreznek a pihenés első perceiben. A napnak van olyan órája, amelyet csak nem zajtalannak lehetne nevezni. A megbékélés, az esti nyugalom órája ez. Ez ilyen óra volt. Az öreg élvezte az estét, nézelődött, hallgatózott. Ugyan mit hallgatott? A csöndet. Még a legvadabb embernek is vannak ellágyuló percei. A nyugalmat hirtelen, ha nem zavarta is meg, aláfestette néhány kósza emberi hang. Asszonyok és gyermekek hangja volt. Az öröm hangjai néha váratlanul csendülnek föl a homályban. A bozót eltakarta őket. A vidám embercsoport a dűne tövében ment, a síkság és az erdő irányába. A hanguk világosan és frissen szálltak olyan közelről, hogy az aggastyán mindent jól megértett.
Siessünk, Flésárné! Ezen az úton megyünk?
Nem, amarra.
Mi a neve a majorságnak, ahol most lakunk?
Erban Pály.
Messze vagyunk még?
Jó negyed órára.
Siessünk, vár a vacsora.
Bizony, megkéstünk.
Szaladni kéne, de a gyerekek fáradtak. Ketten nem cipelhetünk három rajkót. Magának, Flésárné, így is elege van. Nehéz az a puja, mint az ólom. Már nem szoptatja ezt a kis falánkot, de még mindig a karján hordja. Ez rossz okás. Tegye le a földre. Jó kiül a leves.
Nagyon jó cipőt adott nekem, mintha a lábamra szabták volna.
Jobban megy a járás, mint mezítláb.
René Jean, siess!
Ő miatt a késünk. Megállít minden kis parasztlányt, akivel találkozunk. Már legénykedik.
Persze, hiszen már 7 esztendős.
Mondd, René Jean, mit beszéltél azzal a kislánnyal a faluban?
Ismerem én azt a kislányt.
Honnan ismernéd?
Ma reggel szöcskéket adott nekem.
Nézd csak, hát még csak 3 napja vagyunk ezen a vidéken, és ennek a tökmagnak már szeretője is akadt.
A hangok eltávolodtak, minden zaj elült. Az aggastyán felállt a kőre, amelyen eddig ült, és kezét rátette a plakátnak arra a sarkára, melyet a szél meglibegtetett. Az ég tiszta volt, a szürkület hosszú június havában. A dűne alja már árnyékban volt, a csúcson azonban még világosság derengett. A plakát egy részét nagy, öreg betűkkel nyomtatták, és még elég világos volt, hogy el lehessen olvasni.
Mi, Prieur de la Marne, a nép megbizottjai elrendeljük, hogy Lantenac ex-márki, úgynevezett Breton herceg, aki Granville mellett Alatomba partra szállt, törvényen kívül helyeztessék. Fejére vérdíjat tűztünk ki. Annak, aki őt élve vagy halva kiszolgáltatja, 60 000 frankot fizetünk. A partvidéki sereg egyik zászlóalját azonnal kivezényeljük Lantenac Márki hollétének kinyomozására és felkutatására. A községeket felszólítjuk, hogy ezt karhatalmukkal támogassák.
Az aggastyán a szemére húzta kalapját, nagy tengerjáró körgallérját összehúzta, egészen az álláig beburkolózott. Mikor leért a sötétségbe, meglassította lépéseit. A major felé indult el, ott talán biztonságot remélhetett. Minden elhagyatott volt. Egy útelágazáshoz érkezett, amelynél ódon kőkereszt állott. A kereszt talpazatán fehér, négyszögű folt látszott. Valószínűleg ugyanolyan hirdetmény, mint amilyet épp az imént olvasott. Közelebb lépett, hogy megnézze.
Hová megy?
Ki az? Ki szólít?
Azt kérdeztem, hová megy?
Mutassa magát.
Csak nyugalom.
Először is, hol vagyok most?
A Tanis uradalomban. Itt én vagyok a koldus, és ön az uraság.
Ki? Én?
Igen, ön Lantenac Márki úr.
Rendben van, szolgáltassunk ki.
Mi mindketten itthon vagyunk. Ön a kastélyban. Én a bokorban.
Végezzünk, szolgáltasson ki.
Az Erbán Pály majorba akart menni, ugye?
Odan.
Ne tegye.
Miért?
Mert ott kékek vannak.
Mióta?
3 napja.
A major és a tanya lakói ellenálltak?
Nehogy. Minden kaput kinyitottak előttük.
Úgy.
Látja a major tetejét, Márki úr?
Látom.
Látja, mi van fölötte?
Azt, ami ott lobog?
Igen.
Az a zászló?
A 3 színű.
Mintha a vészharangok szólnának.
Igen.
Miért?
Természetesen ön miatt.
De nem hallani őket.
A szél elviszi a hangot. Látta a plakátot?
Láttam.
Keresik. Egy fél zászló állomásozik ott.
Köztársaságiak?
Párizsiak.
A akkor hát gyerünk.
Ne menjen oda.
Hát mit akar? Hová menjek?
Hozzám.
Mégis miért?
Hallgasson ide, Márki úr. Nem valami előkerő hely az én házam, de biztonságban lesz. A kunyhóm alacsonyabb, mint egy pince. Jöjjön. A majorban nagyon fogják lőni. Nálam aludhat, bizonyára fáradt. Holnap a kékek lovamasíroznak, és akkor mehet, amerre akar.
Milyen pártállású maga? Közhercsesegi? Királypárti?
Szegény ember vagyok.
Mégis segít rajtam.
Igen.
Miért?
Mert azt mondtam magamban, itt van egy ember, aki még nálam is nyomorultabb. Nekem jogom van levegőt szívni, neki nincs.
Ez igaz. Ezért ment hát meg.
Igen, ezért. Így most testvérek vagyunk, nagy uram. Én a kenyeremért koldulok, ön az életéért. Koldusok vagyunk mind a ketten.
De tudja, hogy vérdíj van kitűzve a fejemre?
Tudom.
Honnan tudja?
Olvastam a plakátot.
Tud olvasni?
Tudok. És írni is tudok. Miért lennék fajankó?
De ha olvasta a plakátot, akkor azt is tudja, hogy az az ember, aki engem kiszolgáltat, 60 000 frankot kap.
Tudom.
Tudja maga azt, hogy 60 000 frank az egy egész vagyon?
Tudom.
Hogy az, aki engem kiszolgáltat, megalapozhatja a szerencséjét?
Igen. Hát aztán...
Gazdag ember lehet.
Éppen ez az, amire jó magam is gondoltam. Mikor megláttam önt, azt mondtam magamban, ha meggondolom, aki kiszolgáltatja ezt az embert, 60 000 frankot kap majd érte, és megalapozza a szerencséjét. Siessünk, rejtsük el minél előbb.
Pedig én nem ismerem magát. Találkoztam én már magával azelőtt is.
Gyakran, mert én az önkoldusa vagyok. Én voltam az a szegény ott lent, a kastélya mellett az úton. Alkalomattán alamizsnát adott, de aki ad, nem néz oda. Csak aki kap, az figyeli meg az adakozót is. Néha egy garas az életet jelenti. Így lettem adós az életemmel. Most visszafizetem önnek.
Igaz, maga megment engem.
Megmentem, nagy uram. Egy feltétellel. Hogy nem azért jött, hogy rosszat tegyen.
Azért jöttem, hogy jót tegyek.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A második részt hallották. Narrátor Major Melinda. Lantenák Reviszki Gábor. Koldus Kajtár Robert. Álmáló Hambas Dániel. Közreműködött Parti Nóra, Ubrankovics Júlia és Holló Zsadányi Norman. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Harmadik rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonneville-ből. Az egyik utas, az áruhás Lantenac Márki, hamar kivívja a legénység tiszteletét, amikor példát statuál egy vétkező tüzér kivégzésével. Később a tüzér testvérével együtt menekül el a hajóról, akit szintén sikerült maga mellé állítania. Partot érve elküldi őt, hogy mozgósítsa a Márki csatlósait, hogy a polgárháború a nekik kedvező módon érhessen véget. Bár a Márki fejére vérdíjat tűztek ki, egy közeli major mellé érve még egy olyan emberrel is találkozik, akinek nem áll szándékában feladni őt, mi több, elbújtatja. Így kerül Lantenac Márki elmárs a szegény kuldus föld alatti búvó helyére.
Reggel 4 óra van, nagy uram. A széljárása megváltozott, most a szárazföld felől fúj. Nem hallok más hangot, tehát már nem húzzák a vészharangot. A kékek vagy alszanak, vagy elmentek már. A veszély nagyjából elmúlt. Legokosabb lesz, ha elválunk. Ebben az órában szoktam útnak indulni. Én erre megyek, ön pedig amarra menjen.
A Márki felkelt és elindult abba az irányba, amelyet Telmás mutatott neki. Elhagyta a sűrűt, és ott volt újra az út elágazásánál, a kőkeresztnél. Ott fehér lett a plakát is, szinte vidáman a fölkelő napban.
Lantenac ex-Márki személyazonosságának megállapítása után azonnal agyonlövendő. Aláírás Gauvin, az expedíciós hadoszlop főparancsnoka.
Hirtelen a tájék arca megváltozott, mintha a lesben álló csapat robbant volna elő. Vadkiáltások és puskalövések forgataga zúdult a napfényes mezőre és erdőkre. A majorság felől fénylő lángokkal megszaggatott nagy füstfelhő látszott, mintha az egész tanya egyetlen égő szalmakazallá változott volna.
Miféle katasztrófa szakadt a majorra? Mi lehet ez? Megtámadták a tanyát? De vajon kik? És miért? Keresnek talán valakit?
Lantenac! 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 Lantenac!
Körülötte a sűrűség hirtelen és mindenfelől megtelt puskákkal, szoronyokkal, kardokkal. A félhomályban pedig 3 színű zászló emelkedett. A Márki levette a kalapját, fölhajtotta karimáját, egy indáról hosszú, száraz tövis tört le, a zsebéből fehér kokárdát húzott elő, és a kokárdát a karimával együtt a kalap oldalához tűzte, majd így tette vissza a fejére a kalapot.
Én vagyok az, akit keresnek! Én vagyok Lantenac Márki, Bretagne hercege! A király seregeinek vezére! Végezzünk minél előbb! Cél! Tűz!
Éjjel, Lantenac Márki! Éjjel, Lantenac! Éjjel, Lantenac Márki!
Éjjel az uraság! Éjjel! Éjjel!
Éjjel a generális!
Kalapok repültek a levegőbe, kardok forogtak, a berek minden zugából botok végére tűzött barna gyapjú sipkák integettek. Fiatal, jóképű ember tört utat magának a térdeplők között, és nagy léptekkel a Márki felé tartott. Féltértre ereszkedett, és a Márkinak kínálta az övét és a kardját.
Valóban kerestük, és meg is találtuk, nagy uram. Itt a parancsnoki kard. Ezek az emberek most az ön seregéhez tartoznak. Eddig én voltam a vezérük, de most visszalépek. Az ön katonája vagyok. Nagy uram, fogadja hódolatunkat. Várjuk a parancsait. Generális úr, ezt a zászlót azoktól a kékektől vettük el, akik a majorban voltak. Én Gavár vagyok. Laruari Márki embere.
Jól van, de most talpra. Éljen a király!
Éljen a király!
Éljen a mi Márkink!
Éljen Lontanak!
Hányan vagytok?
7000.
És hogy kerültek ide?
A köztársaság plakátja, azzal, hogy fölfedte az ő jelenlétét, föllázította a parasztokat a királyság mellett. Titokban értesített bennünket a polgármester is, aki a mi emberünk. Ma éjszaka a vészharangot is félreverték.
Ki miatt?
Ön miatt. Most pedig itt vagyunk. Ma 7000, holnap 15000. Van egy lovam. Elméltóztatik fogadni, generális úr?
El.
Hurrá!
Éljen!
Hurrá!
Hol lesz az ön főhadiszállása, nagy uram?
Kezdetben a Fuzséri erdőben. Szükségünk lesz egy papra is.
Van papunk.
Ki az?
Chapelle Herbré káplánja.
Ismerem. Járt oda a Jersey szigetén. Nagy munka vár magára.
Se baj, Márki úr.
Lesz ki gyóntatnia, de csak az gyónjék, aki akar. Senkit se kényszerítsünk rá.
Márki úr, Gaston a köztársaságiakat gyónásra kényszeríti.
Az csak borbé. A halálban mindenkinek szabadnak kell lennie. Gavár, aki rövid időre eltávozott, hogy utasításokat adjon, most visszatért.
Tábornok uram, várom a parancsait.
A Fuzséri erdőben találkozzunk. Oszoljatok, és oda tartsatok.
Már kiadtam a parancsot.
Fölégette a majort?
Igenis.
Fölégette a tanyaházakat is?
Nem.
Égesse fel őket?
A kékek megpróbáltak védekezni, de csak 150-en voltak. Mi pedig 7000.
Kinek a csapatához tartoztak a kékek?
Santer kékjei voltak, de csak félzászlóaj. Vörös sipkásoknak nevezik magukat.
A fenevadak.
Mi csináljunk a sebesültjeikkel?
Végezzenek velük.
Mi csináljunk a foglyokkal?
Lőjék főbe őket.
Lehetnek vagy 80-an.
Lelőni mindet?
Van köztük 2 asszony is.
Azokat is.
3 gyerek is van velük.
Vigyék magukkal őket. Később majd meglátjuk, hogy mit kezdünk velük.
Miközben ez történt Tanis mellett, a koldus Krojon felé ballagott. A major felől egyszer csak sűrű, fekete füst felhőre lett figyelmes. Telmás meggyorsította lépteit, és a füst felé vette útját. Nagyon fáradt volt, de tudni akarta, hogy mi történt. Egy dombtetőre ért. A major és a tanya ennek tövében bújt meg. Nem volt már se major, se tanya. Telmás egy percre szoborrá merevedett. Leereszkedett a dombról. Az udvar közepén halomfeketén lett. Egyik oldalról a lángok, másik oldalról a holdfénye világította meg. Ez a halom egy csapat halott ember volt. Azok, akik agyonlőtték őket, valószínűleg nagyon sürgősen odább vonultak, még csak arra se szakítottak időt, hogy eltemessék a halottakat. A koldus már tovább akart menni, amikor szeme az udvar egy alacsony falán akadt meg, amelynek szöglete mögül 4 láb nyúlt előre. 2 asszony hevert egymás mellett a falon túl. Ezeket is agyonlőtték. Az egyik egy markotányos nő volt. 4 golyót lőttek a fejébe. Halott volt. Telmás most a másikat vizsgálta meg. Egészen szétnyitotta, és ekkor a vállán kerek golyó ütötte sebet pillantott meg. A kulcsontja tört el. Az asszony mellére esett a tekintete.
Anya! Szoptatós.
A koldus az asszony szívére tette a kezét. Gyenge dobogást érzett. Az asszony élt.
Hát senki nincs itt. Valaki. Segítsen valaki.
Te vagy az, Kódis?
Igen, ez Telmárs, az öreg Kódus.
Az asszony. Itt egy asszony.
Vajon éle még?
Él. Gyengén, de még hallani, hogy ver a szíve. A másik asszony halott.
A többiek mind meghaltak, ugye? Láttam, hogy történt. A pincémben voltam. Ilyenkor hálát ad az ember az Istennek, hogy nincs családja. A házam égett. Istenem, Jézusom! Mindenkit megöltek. Ennek az asszonynak gyerekei voltak. 3 gyerek. Egészen aprók. A gyerekek azt kiáltották, mama! Az anya azt kiáltotta, gyermekeim! Megölték az anyát, és magukkal vitték a gyerekeket. Keservesen sírtak, amikor kocsira rakták őket. Ezt kellett látnom, én Istenem, Istenem! Azok, akik mindenkit legyilkoltak, elmentek. Elégedettek voltak, magukkal vitték az apróságokat, és megölték az anyjukat.
De talán mégse halt meg. Ugye nem halt meg? Mondd, azt gondolod, hogy meg lehet menteni? Te megmentheted az erdő füveivel, megtetted másokkal is. Segítsünk, hogy elvigyük az ugodba?
Igen. Segítsenek, kérem.
Gyorsan hordágyat csináltak lombos ágakból és páfrányokból. Az asszonyt, aki még mindig mozdulatlan volt, a hordágyra fektették, és megindultak a bozótosban. A két paraszt vitte a hordágyat, egyik fejtől, másik lábtól. Telmás pedig az asszony karját fogta, és az ütőerét tapogatta.
Mindenkit megölni, mindent felégetni, ezt üvöltötték.
Ó, magasságos úristen, ezek után már mindig így lesz.
Az a nagy öreg ember akarta így?
Igen, ő parancsolta a többinek.
Nem láttam, amikor sortüzet adtak. Itt volt akkor is?
Nem volt itt, elment. De minden az ő parancsára történt.
Akkor ő tette mindezt.
Ő mondta, gyilkoljatok, gyújtogassatok, nincs kegyelem.
Egy Márki.
Igen, a mi Márkink.
Mondd csak, hogy is hívják?
Lontanak úr.
Az.
Istenem, ha tudtam volna.
június 28 3 ember ült a Páva utcai kocsma hátsó szobájában. E 3 ember közül az első Robespierre volt, a második Danton, a harmadik Marat. Az asztal közepén Franciaország térképe feküdt kiterítve. Kívül az ajtónál Marat személyi testőre várakozott. Gazdája azért vitte magával a Páva utcai kávéházba, hogy állja el az ajtót, amely mögött Marat, Danton és Robespierre tárgyal. Senkit ne bocsásson be, csak ha a közjóléti bizottság, a kommun vagy az évési részéről érkeznék valaki. Danton egyszer csak felugrott a helyéről, székét indulatosan hátralökte.
Ide figyeljenek! Én csak egy sürgős ügyet ismerek. Azt, hogy a köztársaság veszélyben van. Nekem csak egy fontos dolgom van, hogy megszabadítsam az országot az ellenségeitől. Ennek a célnak az érdekében minden eszköz jó. Minden eszköz! Amikor látom, hogy mennyiféle veszedelem vesz körül bennünket, akkor nem válogatok az eszközökben. Forradalomban nem ismerek szemérmet, nem ismerek félrendszabályt. Legyünk félelmesek, hogy hasznosak lehessünk. Vajon az elefánt sokat okoskodik-e minden lépésénél, hogy hova teszi le a talpát? Tiporjuk le ellenfeleinket!
Rendben. Most csak az a kérdés, hol az ellenség?
Az ellenség kívül van, Robespierre. Én elkergettem.
Az ellenség itt van köztünk, de én szemmel tartom.
Én még egyszer elkergetem.
A belső ellenséget nem kergetjük ki a házból.
Akkor hát mit teszünk vele?
Elpusztítjuk.
Rendben van. Ismétlem, Robespierre, hogy az ellenség kívül van.
Danton, mondom, hogy köztünk van.
Robespierre, az ellenség a határon áll.
Danton, Vandéban áll.
Nyugodjanak meg. Ellenség vesz körül mindenfelől, és önök elvesztek.
Hagyjuk az általánosításokat, Marat. Én tényekről beszélek. Itt vannak előttünk.
Javíthatatlan pedáns.
Ide hallgasson, Danton. A külső háború semmiség. A fő veszedelem a polgárháború. A külső háború annyi, mintha az ember leüti a bőrt a könyökéről. A polgárháború az a fekély, amely szétmarja a máját. Vandé, amely eddig különböző fejek vezérlete alatt szétszórtan verekedett, most elért odáig, hogy egységes parancsnokság alá került. Mostantól kezdve főparancsnoka van.
Központi rabló vezére.
Ez az ember azonos azzal, aki június 2-án szállott partra. Láthatták, milyen fából faragták. Megfigyelhették, hogy ez a partraszállás összevág a mi kiküldött megbizottaink letartóztatásával, akiket a calvadosi árulók június 2-án, tehát ugyanazon a napon elfogadtak. Ismertetem a sürgönyöket. A portyázó háború kiszélesedett. Az angolok is partraszállást készítenek elő. A vandébeliek és az angolok, ez annyi, mint Britannia szövetkezése Bretagne-nyal. Látják a veszélyt. Vitré megnyitja az angolok előtt a párizsi utat.
No, Robespierre. Valamikor Verdun is megnyitotta a Párizs felé vezető utat a poroszok előtt.
No és?
Az angolokat épp úgy kiverjük, mint a poroszokat.
Danton! Champagne nem állott a poroszok pártján, de Bretagne támogatni fogja az angolokat. Amikor visszafoglaltuk Verdunt, az a külháború sikere volt. Vitré visszafoglalása, ez polgárháború. Üljön csak le, Danton, és nézze a térképet.
Nem fér a fejembe ez a konokság, hogy valaki mindenáron, nyugaton keresi a veszedelmet, amikor kelet felől fenyeget bennünket. Nézze, Robespierre, én elhiszem magának, hogy Anglia az óceán felől készülődik. Na de Spanyolország a Pireneusok mögött, Olaszország az Alpok mögött, Németország a Rajna vonalán készülődik. A háttérben meg ott a nagy orosz medve. Robespierre, körös körül veszély, és mi a kör közepén állunk.
Mind a kettőjüknek, magának is, Danton, magának is, Robespierre, megvan a maga rögeszméje. Most rajtam a sor, hogy megmutassam az igazi ellenséget. Mert maguk ezt nem látják. Az igazi ellenség a párizsi kávéházakban és játéktermekben lappang. Jakobinusok, királypártiak ülnek a köreinkben, akik széttépik és földre tiporják a bankókat, lázonganak, tivornya és dőzsölés folyik. Ez az igazi veszedelem.
Mara, maga tréfál!
Én lepleztem le eddig az összes árulót, emlékezzenek csak vissza! Az én orrom megérzi az árulást, és úgy gondolom, hogy jobb akkor leleplezni a bűnöst, amikor még nem követhette el bűnét. Megvan az a szokásom, hogy ma mondom ki azt, amit maguk csak holnap mondanának. Amit az imént mondtam, azzal azt akartam tudomásukra hozni, hogy mind a ketten tévednek. A veszedelem nem London felül fenyeget, ahogy Robespierre gondolja, nem is Berlin felül, ahogy Danton gondolja. A veszedelem itt van Párizsban. Ha van veszedelem, azért van, mert hiányzik az egység. Mert mindenkinek joga van a maga külön pecsenyéjét sütögetni, ahogy maguk ketten csinálják az eszmék szétforgácsolásában, a szándékok anarhiájában.
Anarhia? Ki csinálja itt az anarhiát, ha nem maga?
Tudják, mi kell nekünk? Egy diktátor kell nekünk, Robespierre. Maga jól tudja, hogy én egy diktátort keresek.
Tudom már rá. Maga vagy én?
Úgy van. Én vagy maga?
Diktatúrát akartok. Jól van, próbáljátok meg.
Ha csak egy órát veszítünk, a vandébéliek ma-holnap Orléán alatt lesznek, és a poroszok Párizsban. Ebben igazat adok magának, Danton, és nem bánom, magának is igazat adok, Robespierre. Nos, a megoldás nem lehet más. Csak a diktatúra. Ragadjuk magunkhoz a diktatúrát. Mi hárman képviseljük a forradalmat, mi hárman vagyunk a Cerberus fejei. E három közül az egyik beszél, ez maga, Robespierre, az egyik üvölt, ez maga, Danton.
A harmadik pedig harap, és ez maga, Mara.
Mind a három harap.
Hallgasson ide, Mara. Mielőtt összeházasodnánk, mégiscsak ismernünk kellene egymást. Honnan tudja, hogy mit mondtam tegnap este?
Kötelességem mindent tudni, és az én dolgom, hogyan tájékoztatom magamat.
Mara.
Ameddig mi itt vitázunk, Londonban egyre csak gyártják a hamis bankóinkat.
Robespierre maga egyszer úgy jellemezte azokat, akik meg akarják dönteni a királyságot, hogy ők az emberi nem Don Quixote-i.
És maga Marat? Augusztus 4-e után azt kívánta, hogy adjuk vissza a főnemességnek a címeiket. Ezt mondta. Egy herceg mindig herceg marad.
Robespierre maga egy vásárcsarnoki bunkós emberrel kísérteti magát.
Na és maga Marat? Maga az utcán mutogatta magát.
Maga földhöz vágta a vörös sipkát.
Igen. Amikor azt láttam, hogy árulók hivalkodnak vele.
Robespierre, Marat, tűrtőztessék magukat.
Miért ártja bele magát ebbe a dologba?
Hogy miért ártom bele magam? Azért, hogy ne tetézzük a bajokat testvérgyilkolással. Azért, mert semmi szükség nincs arra, hogy két ember, aki a népet szolgálja, egymást ölje. Épp elég bajunk van a külháborúval. Épp elég nekünk az a polgárháború, amivel már is küszködünk. Fölösleges családi drámákat fölidézni. Azért ártom bele magam, mert én csináltam a forradalmat, és nem akarom, hogy elrontsák a munkámat. Ezért törődöm a maguk dolgával.
Azzal törődjön, hogy tisztázza a számadásait.
A számadásaimat? Menjenek és kérjenek számadást a forradalom terén a január 21-i vérpadtól, a tróntól, amelyet a földre döntöttem, a guillotintól, ettől az özvegytől.
A guillotin nem özvegy, hanem szűzlány. Az ember ráfekszik, de nem termékenyíti meg.
Mit tudja azt maga? Én meg fogom termékenyíteni.
Majd meglátjuk.
Marat. Maga a bujkáló emberek közé tartozik. Én meg a napvilágon, a szabad levegőn szeretek élni. Gyűlölöm a csúszó-mászó életet. Maga jóformán senkivel sem érintkezik. Engem minden járókelő megállíthat. Én mindenkivel szóba állok. Olyan vagyok, mint az óceán. Nálam is megvan a dagály és az apály órája. Apálykor láthatók a szennyes mélyeim, de amikor a tenger vize visszaáramlik, csak a hullámaimat látni.
A tajtékját.
A viharomat.
Áj, Robespierre, Danton, nem akarnak meghallgatni engem. Na hát, megmondom maguknak, mind a ketten elvesztek. A maguk politikája zsákutcába vezet, amelyből nincsen menekvés. Maguk csupa olyan dolgot tesznek, amely becsapja maguk előtt az ajtót, kivéve a sírbolt kapuját.
Ez a mi nagyságunk.
Danton, vigyázz magadra. Aha, a válladat rángatod. Ha az ember fölvonja a vállát, néha elveszti a fejét. Én mondom neked, a te nagy hangod, a te bő nyakkendőd, a te puha csizmád, dús asztalod, feneketlen zsebed egyszer még a guillotine karjaiba fog vinni, ami pedig téged illet. Robespierre, te úgynevezett mérsékelt elem vagy, de ez se fog téged kimenteni a bajból.
Így beszélt ez a három rettentő ember. Villámok viszája.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A harmadik részt hallották. Narrátor Major Melinda. Lantenák Reviszki Gábor. Danton Vida Péter. Robespierre Ódor Kristóf. Marat Veszbaum Béla. Közreműködött Kajtár Róbert, Kocsis Gergely, Kardos Róbert, Kolovratni Krisztián, Kaszás Gergő, Hambas Dániel és Schneider Zoltán. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.